Hangosan beszélni, remélem, hogy hallanak ott hátul is. Hallanak? Hallotok? Jó. Amivel még inkább igyekezni fogok a tavalyihoz képest, kicsit lassabban fogok beszélni. Remélem, hogy ez sikerülni fog, bár nem ígérek minden, de már mondhatnám, hogy idén Isten tanítgatott ebben a dologban, mert volt itt egy amerikai lelkipásztor, lelkész, akinek minden este én tolmácsoltam az igehirdetését, és hát ő csak sokszor csak egy-egy szót, vagy egy fél mondatot mondott, aztán megállt és várta, hogy én tolmácsoljak, úgyhogy nem volt nagyon időm begyorsulni a tolmácsolás során. És ennek nagyon is örültem, hogy ezt gyakorolhattam, és remélem, hogy most is sikerül. Nagyon fontos az, hogy azért értsék is a testvérek, és tudják követni azt, amiről beszélek, hogy aztán tudjunk egy építő beszélgetést is ebből az alkalomból, bevezetésből elindítani. Kezdjük akkor imádkozással, hogy minden dolgunk, minden szavunk itt az Úr előtt zajoljon. Szerető mennyei atyánk, nem tudjuk, hogy mikor fog ránk borulni az a szellemi éjszaka sötétség, amiről énekeltünk. Ezért is kérünk, hogy adj nekünk sebes szárnyakat, hogy minél hamarabb elinduljunk a te üzeneteddel, amint megértettük mások felé. Ne késlekedjünk. Add, hogy az ige szóljon a szánkból, az én számból is, és a beszélgetés során is a te szavad hangozzon el. Kérünk, Urunk, kérjük a te bölcsességedet, a te szent lelkedet. Áld meg minket. Amen.
Amen.
Ahogy Eszter is mondta, ennek a hétnek a délutáni fórum beszélgetésének az alapja a keresés. Az, hogy Isten keres minket, és az is, hogy mi is keresünk sok mindent. A tegnapi és a tegnap előtti ige is arról szólt, hogy Isten keres, és a mai ige is arról szól, hogy Isten keres. Igaz ugyan, hogy most egészen más tekintetben, de ezzel szeretném kezdeni, hogy Isten cselekvő Isten. Érdekes, amikor ennek az amerikai lelkésznek elmagyaráztam, ezt ő mondta, hogy el fogja otthon mondani, hogy a magyar nyelvben mi nem csak azt mondjuk, hogy Isten szaváról beszélünk, Isten szavát halljuk, hanem egyben azt is mondjuk, hogy Isten igéjét halljuk. Milyen csodálatos, mondta ő, hogy mi egy ilyen szóval fejezzük ki az ő szavát, hiszen náluk ilyen nincs, hogy azt mondanák, azt a szót használnák Isten szavára, hogy ige. Ugye az igéről mindenki tudja, hogy az mit fejez ki, már megtanultátok mindannyian az általános iskolában, egy cselekvés, történést, mi a harmadik?
Létezést.
Köszönöm, én nem tanultam meg, elnézést kérek, én maradtam ki ebből egyedül. És ugye ebben benne van az, hogy Isten mindig, mindenkor cselekszik, és mindenkor van. Nincs olyan, hogy ő ugye elvonul pihenni, ugye az alkotó, a gép meg aztán forog tovább valamilyen módon, hanem ő folyamatosan munkálkodik. Ebben nagyon-nagyon különbözik azoktól, ugye, ahogy mondja Pál, a néma bálványoktól, amelyekre pedig azt mondja az ige Jeremiás is, hogy ővel mi a nagy különbség? Hogy ők nem szabadítanak meg. Mehetünk mi akármilyen bálványokhoz, testvérek. Bármihez, sok mindenhez. Hogyha nem Istennél keressük a segítséget, a megoldást, akkor mi bálványokhoz megyünk. De azok némák, nem válaszolnak, nem szólítanak meg, kezdjük itt, nem is válaszolnak a keresésünkre, és nem szabadítanak meg. Sőt, még inkább megkötözöttebbeké válunk. Erről majd fogok később beszélni, hogy mik azok a problémák, amik előkerülhetnek ebben a kérdésben. Isten, amikor szól hozzánk, amikor keres minket, az is nagyon fontos különbség mindenféle pogány Istenhez képest, hogy ő személyre szabottan hozzám, nekem szól, hozzám intézi az ő igéjét, és mindig az adott élethelyzetemben szól nekem. Ezt mindenki szerintem alá tudja húzni, akit már Isten megszólított. És éppen ezért nagyon szeretném, hogyha tudatosan kerülnénk az ilyen szavakat, hogy véletlenül, vagy szerencsére ez történt velem, vagy véletlenül így és így ott nyitottam ki a Bibliát véletlenül, vagy ez és ez történt, bármilyen viszonylatban. Semmi nem történik véletlenül, vagy szerencsére az életünkben. Ezt nagyon komolyan jegyezzük meg, mert könnyelműen mondunk ilyeneket. Sokszor akkor, amikor nem hívő emberekkel vagyunk egy társaságban, és meg akarunk adott esetben felelni, és akkor mi is mondjunk valamit, és akkor egy ilyen egyszerű kis szó elhagyja a szánkat, de ezt nem lehet csak úgy kimondani. Azt is se felejtsük azért el, hogy ez a keresés és Isten igéinek a hallása és hallgatása azért nem lesz mindig így. Azt olvashatjuk Ámosz próféta könyvében következőket. Ha valaki fel akar élni, megmondom az ige helyet, amiket felolvasok természetesen. A 8. fejezet 11. és 12. versében, hogy jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Testvérek, nem tudjuk, hogy ez mikor lesz ez az idő. Hallgassuk úgy mindig az igét, mintha, hogy olvassuk, először és utoljára hallgatnánk. Az alapige, ami a mai beszélgetésnek lenne az alapigéje, megtalálható Mózes 5. könyvében, a 18. fejezetben. Én több igeverset is fel szeretnék olvasni a kijelöltön túl, méghozzá a 15. verstől a 20. versig. Tehát Mózes 5. könyve, 18. fejezet, 15. verstől a 20. versig terjedő rész. A Károli fordítást olvasnám, mert ott ez a keresés szó előfordul az új fordításban, majd úgy is mondom, hogy milyen más fordítások vannak, ott más szó szerepel, itt pedig kifejezetten előfordul a keresés szó. Ezért olvasnám fel ezt a fordítást. Mielőtt felolvasnám, csak annyit mondanék, hogy ugye mi itt az alaphelyzet Mózes 5. könyvében. Ugye a zsidó nép a hosszú vándorlás után eljutott a Jordán folyóhoz. Ugye még nem lépték át a folyót, de már ott van az ígéret földje, és tudják azt, hogy Mózes nem mehet át, nem mehet be oda. Megtekintheti ugyan, de nem mehet el oda. És hát a nép azért kétségbe esik, hiszen ő volt a vezető 40 éven keresztül, most akkor ki lesz velük egyáltalán? Ki fogja nekik hirdetni és továbbadni Isten igéjét? És rögtön itt csak annyit mondanék, hogy azért hányszor vagyunk mi így, hogy amikor van egy olyan lelkész, ugye tegnap volt itt szó a sztárokról, és hát valljuk be őszintén, hogy vannak olyan lelkészek, akik mi szoktunk sztárolni, piedesztára emelni, még úgy is, hogy ők maguk nem tesznek ezért semmit. És amikor egy ilyen lelkész nyugdíjba megy, vagy meghal, vagy elvonul, akkor mindenki kétségbe esik, hogy mi lesz? Akkor most mi lesz a gyülekezettel, mi lesz az igével? Ki fogja hirdetni, ki fogja továbbadni? Hogy hányszor vagyunk úgy testvérek, hogy amikor megyünk templomba, akkor mit nézünk meg először, hogy ki fog ma beszélni? Ki fog ma prédikálni? Akkor oda megyek, vagy akkor a 9-esre megyek, 9 órásira, ha van több lehetőség, vagy a 11-esre megyek, mert ő fog beszélni, és azt meghallgatom. Vagy egyik se megyek, és ugye ha Budapesten élünk, akkor elmegyek egy másik gyülekezetbe, mert megtehetem. Miért ne? Mert akkor XY fog beszélni. Hányszor vagyunk így, testvérek? És az ige, amit most felolvasnék, erre is ad egy biztatást, mert arra azzal biztat, hogy Isten ad profétát nekünk, ad olyan embert, aki folytatni fogja azt a munkát, amit valaki, akit nagyon tiszteltünk és becsültünk, elkezdett. De ennél többet is mond ez az ige természetesen. Fel is olvasnám akkor ezt az ige helyet, tehát akkor 5 Mózes 18, 15, 20. Ezt mondja Mózes által az Úr. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én. Azt hallgassátok. Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben, a gyülekezésnek napján, mondván, ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne halljak. Az Úr pedig mondanékem, jól mondták, amit mondtak. Prófétát támasztok nékik az ő atyok fiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. De az a próféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg az a próféta. Nem tudom, hogy ismerőse valamelyik része ennek az igének. Mármint, hogy elhangzott a héten ehhez. Konkrét leszek a mai napon. Egészen konkrétan, hol is hangzik el ez? Ki is idézi ennek egy részletét? Ki az, aki emlékszik erre? Ugye Péter apostol idézi ezt, amikor meggyógyítja a sántát, kicsit rövidebben idézi, egy kicsit más hangsúlyokkal, de ő is beszél erről. Ott ő kire vonatkoztatja ezt a prófétát, akit ad a népnek? Természetesen tudjuk, hogy Jézusra vonatkoztatja. Tehát ő az a próféta, akire hallgassatok, aki a ti atyátok fiai közül jön. Természetesen ugye Jézus maga is mondja ezzel összhangban, hogy ő nem azt szólja, nem azt szólta, amit nem magától beszél, hanem azt mondta mindig is, amit az ő mennyei atya megparancsolt neki. Hát ő nyilván ismerte is ezt a proféciát, de ő olyan összhangban volt az ő mennyei atyával, hogy tényleg mindig megkérdezte, mielőtt szólt volna, hogy mi az, atyám, amit nekem mondanom kell. Úgy gondolom, hogy nem csak Jézusra érthetjük ezt a mózesi kijelentést, hanem ugyanúgy ránk, tanítványokra is igaz ez. Miért? Azért mondhatom ezt, mert Jézus maga mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket utasít el, engem utasít el. Nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy amikor mi beszélünk, vajon Jézust hallgatják az emberek? Ő szól rajtunk keresztül? Így van ez? Nagyon fontos ez, és éppen ezért szeretném egy kicsit kibontani azt, hogy ez a fajta tanítványi, vagy ez a fajta prófétai tisztség, amit itt Mózes elmond, ez milyen feladatokkal és milyen felelősséggel jár. Egy-két dolgot megemlítek, és utána örülnék, hogyha tudnánk erről beszélni, hogy ki mit lát ebben, és milyen tapasztalatai vannak személyesen is. Mi a feladata a tanítványnak? A tanítványnak itt ebben az esetben, mint prófétának. Mi a prófétai tisztsége? Ugye az egyik, az első, és a sorrend is nagyon fontos, ugye, amit mondtam Jézusnál is, az első, hogy Istentől átveszi az igét, tehát amit én parancsoltam neki, ugye itt mondja Mózes, hogy az én igéimet adom annak a szájába, és megmondok néki mindent, amit parancsolok néki. Ez az első. És ezek után következik, hogy elmondja a körülötte lévőnek, amit ő hallott, elmondja a körülötte lévőnek, hogy mi az, amit Isten parancsol. Ebben nagy felelősség van. Mondtam azt, hogy többféle fordítást is elolvastam itt a megkereséssel kapcsolatban. A mai magyar nyelvben azt a szót, hogy megkeres, így nem használjuk. Megnéztem az értelmező szótárat, másként használják, de szerintem nagyon beszédes kifejezés ebben az esetben. Az új fordítás úgy mondja, hogy felelősségre vonom. Egy kicsit általánosnak érzem ezt. Olvastam ilyen fordítást is, hogy számon kérem azon, tehát az én szavamat, ugye itt arról van szó, egészen konkrétan mondanám a 19. versben, ugye azt mondja a Károli fordítás, és ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól a proféta, én megkeresem azon, vagy én számon kérem azon, sőt, ilyet is olvastam, hogy én leszek a bosszú állója. Nagyon-nagyon komoly felelősség van rajtunk, testvérek, hogy egyrészt ezt az igét, amit hallottunk, erre hallgatunk-e, de én úgy látom, hogy ebben az igében három dolgot kér számon, és keres meg rajtunk az Úr. Ez a három dolog a következő, most csak röviden, aztán utána kifejteném kicsit hosszabban. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy ott vagyunk-e azon a helyen, ahova Isten helyez minket. Ugye itt azt mondja, hogy olyan prófétát támasztok, amilyen ugye Mózes, atyátok fiai közül. Ugye Péter is, amikor beszél a sokasághoz, pünkösdkor is és utána is, mindig úgy szól hozzájuk, hogy atyám fiai, férfiak. Hát ismeri őket, ők is ismerik őt nyilvánvalóan, tehát olyan értelemben, hogy egy néphez tartoznak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott vagyunk-e, ahová Isten küldött minket azon a helyen. Vagy esetleg menekülünk onnan, és különböző indokokat keresünk, hogy miért menekülünk. A második, ugye, amit itt a központi igében láttunk, hogy meghalljuk-e az igét, és hallgatunk-e az igére? Magyarán cselekedjük-e az igét? Ugye, ha valakire hallgatunk, akkor azt tesszük, amit ő mond. Hallgatunk-e arra az igére? És a harmadik fontos kérdés, amit megkeres rajtunk az Úr, hogy továbbadjuk-e, és tisztán adjuk-e tovább És hogyan, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen szájjal adjuk tovább. Nagyon fontos ez a három dolog. Nyilván ez a megkeresés, ne úgy vegyük ezt a számon kérést, megkeresést, hogy igen, ez majd lesz valamikor Isten itt Krisztus itt élő széke előtt. Persze, hogy ott is lesz, de most, jelenleg is ez a számon kérés itt van közöttünk, és mindannyiunkon számon van kérve, hiszen pont erről beszélt délelőtt Zoli bácsi, hogy ami a tudatlanság ideje az egy dolog, de amit akár itt, akár bármelyik igehirdetés során megértettünk, azt vajon cselekedjük is. Megtettük? Tényleg megtettük? És rögtön a lelkiismeretekünkön keresztül és az eseményeken keresztül Isten ezt számon kéri, személyesen, egészen konkrétan. És azért mondtam is azt is, hogy ez az újfordításban a felelősségre vont kicsit általánosnak érzem, mert Isten konkrét igéket fog számon kérni. Konkrét dolgokat, amiket a szívünkre helyezett, és megkérdezi, hogy ezt te miért nem tetted meg? Vagy miért tetted meg? Egészen konkrét dolgokat. És nagyon súlyos itt a felelősség, nagyon fontos, hiszen azt írja Péter már úgy fogalmaz, hogy aki nem hallgat ezekre a szavakra, azt ki kell írtani a nép közül. Vagy azt a prófétát, aki nem azt mondja, vagy más istenek nevében szól, annak meg kell halnia. Nagyon súlyos itt a felelősség. Nézzük akkor az első gondolatot, hogy vajon ott vagyunk-e, ahová Isten helyezett minket. Úgy gondolom, hogy mint hívőknek a fő feladatunk nem valami távoli országban a külmisszió feladata. Természetes, hogy Isten oda egészen konkrétan küld embereket, és azt azoknak az embereknek egészen konkrétan megmondja, hogy menjenek oda, és fel is készíti őket erre. De többségünknek úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb feladat a küldetés, hanem ott helyben, ahová születtünk, ahol lakunk, amelyik a gyülekezetünk, ami a munkahelyünk, ott van feladatunk abban, hogy egyrészt ott legyünk, és ott maradjunk kitartóan. Nyilván tovább is mondom majd, hogy ott az igét is tovább adjuk, de először erre, ezt nézzük meg egy kicsit jobban. Sokszor ugye úgy vagyunk ezzel, hogy elmenekülünk ezekről a helyekről, mert ott már ismernek, ott már úgyse fogják elfogadni tőlünk, amit mondunk. Látják, hogy megváltozott az életünk, akkor csak legyintenek, hogy át úgyis ez csak nem maradandó, majd elmúlik. És ilyenkor nagyon sokszor elmenekülünk ezekből a szituációkból. Vagy hányan vagyunk, úgy én is mondhatom ezt a saját családomról, hogy éveken, évtizedeken keresztül imádkozunk valakiért, és nem, hogy valami pozitív változást látnánk, ellenkezőleg azt látjuk, hogy egyre rosszabb, egyre keményebb szívű az illető. Most akkor mi van? Akkor nem itt van a helyem, nem itt van a feladatom? Akkor most ne imádkozzak többé az illető. Mi legyen? Az ember azt mondja, hogy hát semmi hatása nincs, vagy semmi nem lesz. Ugye tudjuk, hogy nem, és akkor ilyenkor az ember sokszor indulatos is lesz azzal az illetővel, és az már nem a saját indulatunk, nem a Krisztus indulat, nem a saját indulatunk természetesen, amikor valakit indulatosan meg akarunk ugye téríteni, a rokonunkat, a családtagunkat. Nyilván természetes, hogy sokszor az embernek a féltő szeretet az, amit munkálkodik, legalábbis az emberi szeretet, de Isten nem ilyen szeretettel akar, hogy szeressük akár a rokonainkat, szüleinket, vagy a testvéreinket. Én azért is tudok erről többet így beszélni, mert én is sokszor próbáltam menekülni. Menekültem otthonról, úgyhogy elmentem külföldre egy rövidebb időre dolgozni, és próbáltam ott egy kicsit tisztában látni a dolgokat. Sokat jelentett, de hazajöttem azért egy fél év után, és sokat kaptam a külföldi lét alatt is, de mégis vissza kellett jönnöm. Aztán a munkahelyem, nem titok, nyilván többen tudjátok, hogy a Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanítok, immáron ez lesz a 9. tanévem szeptembertől. És hát nem egyszer előfordult velem, hogy én azt mondtam, hogy Uram, én nekem ebből elegem van. Egyrészt azért, mert alkalmatlannak éreztem magamat a tanításra. Én nem vagyok olyan jó esző, olyan tudós ember, annyi mindent kéne követni a tudomány fejlődését, ezt aztán azt. Én nekem ez nem megy. Meg különben is szeretném az igét hirdetni több embernek. Itt olyan nehéz, hát nem vagyok hittantanár, órán azért mégsem olyan könnyű azért ezeket, hát biológia meg földrajz órán azért az ember nem tud minden alkalommal odaállni és felütni a Bibliát, hogy gyerekek, akkor most igével kezdjük. Nem azt mondom, hogy nem szabad és nem lehet, de nyilvánvalóan ennek megvannak a korlátai. Azt éreztem, hogy sokszor olyasmit kell tanítanom, ami a hitemmel összeütközésbe kerül. És azt is éreztem sokszor, hogy azok, akikkel együtt dolgozom, ők nem együtt, egy irányba húznak velem. Pedig ugye hát egyházi iskoláról beszélünk. És többször is megpróbáltam, egészen konkrétan kétszer, amikor elkezdtem más munka után keresni, és elkezdtem keresgélni, és Isten megállított egészen határozottan. És azt a tapasztalatot vontam le, nem tudom, hogy a testvérek akár nyugodtan beszélhetünk erről, hogy tapasztalták ezt, hogy amikor az Isten át akar helyezni, akár fizikailag, egészen más helyre, most földrajzilag, de akár csak egy másik munkahelyre, mondjuk Budapesten belül, akkor ő egészen konkrétan küld valahová, és ezt pontosan fogom tudni, hogy ő küld, és hová menjek. Megmutatja lépésenként az utat. Ahogy ugye Ábrahámnak is mit mondott? Menj el arra a földre, amelyet mutatok neked. Akkor viszont, amikor az ördög akar elbizonyítani, akkor azt tapasztaltam, hogy akkor csak annyit tapasztalok, hogy azt mondja nekem, hogy ezt ne csináld, itt ne maradj, menj, mindegy, hogy hová mész, csak ezt ne csináld, és itt ne maradj, és itt ne mondjál semmit, és ne tegyél bizonyságot, és ne beszélj, mert ezeknek úgyse lehet, úgyis lehetetlenek, értelmetlen az egész, nem hallgatnak rád, nem érdemes. Én ezt megtapasztaltam, és ez nagyon sokat segített abban, hogy meglássam, hogy kell-e lépnem, vagy kell-e mennem valahonnan, valahová, vagy nem. Ugyanez igaz a gyülekezetre is. Ugye sokszor küzdünk azzal, hogy gyülekezet, ugye lelkész, azt mondjuk, hogy nem az ige szól a szószékről, a gyülekezetben a testvérek egyáltalán nem olvassák az igét, nem foglalkoznak vele, vagy nem tudok róla, nem ismerem a legtöbb gyülekezeti tagok, de azokat, akiket ismernek azokról. Nem tudok beszélni arról, ami nekem legfontosabb lenne, az én legdrágább kincsem, Isten igéje. És akkor azt mondom, hogy hát akkor el kéne menni egy másik gyülekezetbe, nem? Hát ott sokkal jobb, és akkor nekem jobb. Ugye itt megint egy fontos szempont az, hogy nekem mi a jó. De Istennek nem ez az elsődleges szempont. Persze, nyilván ő tudja, hogy nekem mi a jó, de nem rövidlátó, mint ahogy én vagyok, hogy én nekem most nagyon jó lenne, mert én nekem közösségre van szükségem, mert én egyedül vagyok, mert nekem a családom nem hívő, ott nincs közösségem, sorolhatnánk a dolgokat, példákat, és ezért az ember keres gyülekezeteket. Én is ezt is megjártam, ezt az utat, voltam több gyülekezetnél is, és most visszatértem a Deák téri gyülekezethez, pedig mondhatom, hogy ott nem változott semmi. Nem változott semmi, de én bennem változtak dolgok, és tényleg sok mindent az úr megmutatott, hogy ott nekem szolgálatom és feladatom van. És egészen addig, amíg ő nem mutat egy másik helyet, addig nekem ott a helyem, ott kell maradnom. Jellemezze minket a hűség? Egy fontos kérdés, mert a mai világban ez egy nagyon-nagyon kiveszett fogalom. Sőt, ki is nevetik, meg is mosolyogják. Egészen azt mondják, hogy hát, ne viccelj, mert hogy gondolod, hogy te hűséges vagy, bárkihez és bármi. Reklámokban olvasunk ilyet, hogy ha nem vagy hű, most különböző termékekhez persze, akkor megjutalmazunk ezért, vagy valami ilyenek is vannak. Szóval kérdés, hogy minket jellemez a hűség? A családunkhoz, a munkahelyünkhoz, a gyülekezetünkhoz, a környezetünkhöz, mert ott tudunk igazán. Ugye, ha látnak minket évről évre, megismernek minket, megismerik azt, hogy hogyan reagálunk újra meg újra egyes helyzetekben, hogyan döntünk, megkérdezik, hogy mi alapján döntünk, akkor utána meg fognak kérdezni, hogyha viszont futkározunk egyik helyről a másikra, egyik helyen fél évig itt, aztán másik helyen fél évig amott, akkor erre sincs lehetőség, hogy tényleg megismerjenek, hogy milyenek vagyunk. Igen, sokszor persze felhozzuk azt az érvet, hogy hát én nem tudok mit beszélgetni azokkal az emberekkel, akik ott vannak. Családomnak a másik fele, ők az előző rendszerben szocializálódtak, ugye szó szerint. És hát nekik teljesen idegen bármi is, ami Biblia vagy Isten kérdése. Emlékszem, hogy voltunk unokabátyámmal még kisgyerekkoromban Balatonszárszon az üdülőben, és akkor be akartuk hívni ott az ebédlőbe, volt egy ilyen igei alkalom, akkor ő rákiabált a nagymamámra, hát volt vagy 12-13 éves, és azt mondta, hogy már pedig Isten nem létezik, nincs, és hogy hagyja békén ezzel az egész hülyeséggel, úgy, ahogy van. És mind a mai napig tudom, hogy az ő családjukban ez a helyzet. És sokszor van úgy az ember, hogy hát oda megyek akkor hozzájuk, akkor most miről beszélgessünk, hát mit mondjak nekik, mert én ezt szeretném, de őt az nem érdekli. Ha ő elkezd a problémáiról beszélni, akkor én ezzel jönnék, hát én más megoldást nem tudok, csak ezt. És ő meg nem ezt akarja hallani. Tehát sok minden kibúvott az ördög, úgy gondolom, de ezek gondolatok, amik saját gondolatok. nem tudom, hogy emlékeztek-e a Dávidnak, amikor Dávid menekül Saul elől, és kétszer is elmegy a filiszteusokhoz, már nagyon megunja az egész menekülést, és ugye először elmegy, akkor utána bajba kerül, és bolondnak tetteti magát, és akkor megmenekül. Másodjára megint úgy dönt valamilyen oknál fogva, hogy akkor oda elmegy, illetve mondom mindjárt az okot, és hát akkor megint bajba kerül, mert a filiszteus király megteszi őt a testőrök parancsnokának, és hát nem sokára eljön az idő, hogy elmennek a filiszteus királyok hadba a zsidókkal szemben, és hát persze, hogy elhívja a Dávidot is harcolni. Nem akarok bemenni a történetbe. A lényeg, amit kiemelnék itt az, hogy a Károli fordításban van azt hiszem nagyon szépen így, hogy amikor Dávid úgy döntene, hogy elmegy másodjára is a filiszteusokhoz, azt írja az ige, hogy mondd a Dávid magában. Ha én itt maradok tovább, akkor Saul elveszett engem, jobb, ha én elmegyek, stb. És nagyon tetszik ez nekem, mert valaki ezt aláhúzta egyszer, hogy ez a magában, ez annyira hangsúlyos és annyira fontos dolog, hogy amikor mi elkezdünk magunkban töprengeni, hogy ha én itt nem jó, akkor csináljuk ezt. Ha ez lesz, akkor ez lesz, és amaz lesz, és mi lesz, és mi lesz. És a saját gondolatainktól teljesen be tudunk itt csavarodni. Ahelyett, hogy Dávid azt mondta volna, ugyanezt elmondja Istennek ezeket a gondolatait, akkor előbb-utóbb Isten rávezeti, tehát miért mondom ezt? Hát én Izrael felkent királya vagyok, Isten védelme alatt. Ha ő azt akarja, hogy én meghalljak, akkor úgyis bármit csinálhatok, úgyis el fogok veszni, de ha nem, akkor ő meg fog engem védeni. Az ellenséghez menekülök. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem magunkban kezdjünk el mindig gondolkozni, amikor ilyen helyzetben vagyunk, hogy nem jó ott a munkahelyen, nem érzem jól magamat ott, ahol vagyok, nem jó, és egyfolytában ezen nem tudok aludni tőle. Akkor az imádság, Isten felé vigyük ezeket a, még akkor is, hogyha bizonytalanság van bennünk. Persze, hát nem jó, hogyha nem bízunk rá magunkat Istenre, de legalább neki mondjuk el ezt, hogyha ez bennünk van. És ha már itt tartunk, a következő, amit Isten megkeres rajtunk, ugye erről is szólt tulajdonképpen a 19. vers, hogy halljuk-e és meghallgatjuk-e, megtartjuk-e azt az igét, amit a proféta által mond? Meghallgatjuk-e ezt az igét? Egészen konkrét igét keres rajtunk. Az a csodálatos, ugye, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere, ugye ő az ige, ami táplál minket. Ugye a kenyeret se szoktuk úgy enni, most ugye reggel nem úgy tették elénk, vagy ebédnél, hogy mindenki kapott egy hatalmas nagy cipót maga el, és akkor hát kezdjen vele valamit, majd valahogy megesszük, hanem felszeletelve kaptuk, nem? Oda volt szépen szeletelve téve. És Isten is olyan csodálatos, hogy nem egyszerre zúdítja ránk a teljes ismeretét meg, hogy mindent tudjunk, meg ezt tesszük, meg azt tegyük, meg így legyünk, meg olyanok legyünk, hanem ige hirdetésről ige hirdetése, egyik igéről a másikra szépen lassan tanítgat minket. Ahogy a kenyeret is, bocsánat, hogy így, ilyen profán módon használom, de hát végül is Jézus is ő maga mondta, ahogy szeretenként esszük és beénk épül, ugyanígy van Isten igéje is. És amit megértünk itt, valóban az a kérdés, hogy ahogy ugye ezt olvassuk, hogy amire eljutottunk, azt szerint járjunk. Mert nem elég csak annyit megtenni, hogy én megértettem Isten igéjét, de jó volt itt végighallgatni a testvérekkel és megbeszélni, és ő is így gondolja, meg én is úgy gondolom. Ez nagyon-nagyon jó. De hogyha itt megállunk, akkor az ördög úgy gondolom, hogy tapsikolni fog. Bocsánat a kifejezésért, de ő nagyon fog örülni annak, hogy a hívők bezárkoznak szépen a kis elefántcsontornyukban, megbeszélik az igét, és onnan mennek tovább, mintha mi sem történt volna. Hadd olvassak fel egy olyan igét ezzel kapcsolatban, amit az első vers, azt én találkoztam vele többször igéslapokon, szerintem ti testvérek is, és én akkor nem olvastam el a környezetét, és most, hogy elolvastam, illetve hát korábban elolvastam, ami utána van, egészen más megvilágításba helyezte ezt az igét. Jeremiás könyvében olvassuk ezt, a 15. fejezet 16. versét olvasom fel először, aztán majd fogom a többit is. Igen. Jeremiás könyvében a 15. fejezet 16. verse. Most nem olvasom még tovább, majd később, csak ezt felolvasom, ugye többek, biztos, hogy többen ezt az igét már kapták, vagy hallották. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt. Hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istenet. Itt, ha csak ezt az egyet olvasnánk el, és ugye megint itt a kiragadott igék, hogy csak egyet olvassunk, tényleg érdemes az embernek elolvasni mindig a szövegkörnyezetet is, akkor ez nagyon szépen hangzik, persze, és ez igaz is, természetesen, hogy Isten igéje nekem vidámságot okoz, örömöt okoz, ha ő azt adja, és tőle kapjuk, természetes. Kérdés először is az, mondom, még nem folytatom, majd később olvassuk tovább, hogy amikor kapjuk ezt az igét és megértjük, kire vonatkoztatjuk? Hányszor fordul az elő, mondom, megint magamból indulok ki, mert magamat ismerem a legjobban, bár még nem eléggé, hogy ülök a templomban, és akkor elhangzik egy igen magyarázat, és akkor az ember azt mondja, hogy bárcsak itt lenne és hallaná. Vagy azt mondom, oda nézek oldalra, hogy remélem, hogy érti, hogy miről van itt szó. De majd én elmondom neki utána, hogyha esetleg nem értette volna, de remélem, hogy érti. Ugye testvérek értik, hogy Isten igéje nem működik így mandinerből. Most bocsánat, megint ilyeneket használunk, de értsük helyesen, hogy nem úgy jut el Isten igéje valakihez, hogy én megértettem valahogyan, hogy neki hogyan kéne érteni, és majd elmondom neki, hogy ő neki hogyan kéne értenie Isten igéjét az ő életében és alkalmaznia. Ugye furcsa lenne, hogyha mondjuk megint egy abszurd példa, hogy ha megállná a föld forgása, ugye földrajzos vagyok, nem tudok másból kiindulni, és valami oknál fogva a föld egyik fele az nem érni a napsütés, csak úgy, hogy a holdon keresztül, ami visszatükröződik, hát szerintem elég hamar meghalnák, mert kihűlne a föld, sötét lenne, minden baj lenne. Ugye? De ha közvetlenül kapjuk azt a fénysugarat, az mindenkit személy szerint közvetlenül ér, és közvetlenül talál el. Az egészen más. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, amikor másokra vonatkoztatjuk. Majd visszatérek még a vége felé arra, amikor arról beszélek, hogy hogyan adjuk tovább az igét. Persze sokszor úgy vagyunk, hogy megkérdezzük, hogy hallom az Isten igét, olvasom, de hát mi az Isten akarata most? Most mit tegyek? Mi a feladat? És én is persze sokszor így vagyok. Erre nagyon olvastam, Spurgeon mondta azt, hogy ha nem tudod, hogy mit tegyél, akkor tedd meg a következő lépést. Én úgy gondolom, és megint azt tapasztaltam meg magamban visszatérve, hogy nagyon sokszor egészen pontosan tudjuk, hogy mit kéne tenni, hogy mi a következő lépés. És azt is egészen pontosan tudjuk, amikor nem tesszük meg, hogy mi nem azt tesszük, amit kéne tenni. Tehát úgy gondolom, hogy aki igeolvasó ember, annak a gondolkozását az Isten igéje átalakítja és átformálja, és már tudja, hogy Isten mit mondana erre, hogyan döntene, mit tenne Jézus. De nagyon sokszor ezzel szembe megyünk. És sokszor ennek az is az oka, hogy van valaki vagy valami, ami közénk és Isten igéje közé áll. Erről beszélgettünk most az én csoportomban legalábbis, nem tudom, a csoportodban volt erről szó, hogy ez lehet az oka sokszor. Sokszor az érzelmeink állnak oda Isten igéje és közénk, és azok vezetnek minket félre. Pedig tudjuk nagyon jó, hogy mit kellene tennünk, és mi a feladatunk, és hogyan kéne engedelmeskednünk. Igen. És akkor most olvassuk tovább azt, amit Jeremiás itt ír. Ugyanis nagyon érdekes, hogy ugye, ha elolvassuk itt a főcímet, hát ez arról szól, hogy Jeremiás panaszkodik. Panaszkodik Istennek, mert hát ő azt mondja, amit Isten, tehát azt mondogatta legalábbis, amit Isten akart, hogy itt meg akarják ölni, halálra kergetik, tehát ő ezt nem csinálja tovább. És akkor folytatnám. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében, magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Mert ilyet mondani Istenre, most azt mondanák, hogy hát milyen dolog ez, de ő Istennek mondja, ezt ne felejtsük el, és ő válaszol is, erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Miből kell neki megtérnie? Itt van. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Ez a harmadik kérdés, amit itt felvetnék, amit számon kér és megkeres rajtunk az Úr és az ő igéje, hogy nem csak a mi kis körünkben beszéltük meg és értettük meg az Isten igéjét, hanem mentünk-e tovább, és azt szóltuk-e, ami Isten igéje, és úgy szóltuk-e, továbbadtuk-e, két kérdésem van, hogy továbbadtuk-e az igéjét, és mit adtunk tovább. Nagyon fontos ez a mit. Ugyanis, hadd mondjak el, ez egy nagyon szép ige, és a Biblia órán ez előjött otthon, és nagyon-nagyon megörvendeztetett többünket is, hogy az, hogy továbbadjuk Isten igét, sokszor ugye félünk, hogy mit fognak mondani, naívnak, meg ugye beszéltünk erről, mindenfélének tartanak, sok mindennek elmondanak minket, akár szembe, akár a hátunk mögött, de Istennek van egy csodálatos ígérete erre nézve, hogy milyen boldogság az, hogyha mégis továbbadjuk Isten igéjét, amikor beszél az okos és a gonosz szolgáról. Azt mondja Isten, illetve Jézus, ki tehát az a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében, az eledelt Isten igéjét. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Isten ezt a boldogságot tartogatja számunkra, hogy kiadjuk-e az eledelt. Persze az sem mindegy, hogy mi az az eledel, amit kiadunk. Itt két dologra szeretnék egészen konkrétan kitérni, és akkor befejezem, hogy legyen idő beszélgetésre. Az egyik dolog, hogy mit adunk tovább, és hogy hogyan adjuk tovább. Ugye itt említi az alapige, és ezt az új fordításból olvasnám, mert ott egy kicsit még egy érdekes kifejezést használ. Azt mondja, hogy ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta halljon meg. Az egyik, hogy olyasmit mond, amit Isten nem nagyon, nem mondott neki. És ráadásul még ezt elbizakodottan is teszi. Az jutott eszembe, hogy van egy kifejezés, amit én csak jóval később felnőtt koromban hallottam, sajnos a hívő testvérekkel, meg a hívő gyülekezetekkel kapcsolatban mondták ezt mások, pedig ez úgy gondolom nem igaz, hiszen én hányszor és hányszor tapasztaltam gyerekkoromban is azt, hogy templomban vagyunk, és ott mustrálgatjuk egymást, és akkor mondogatjuk, hogy hogy lehet így öltözni, meg hogy lehet így viselkedni, már megint elkésnek ezek, hát milyen keresztények ezek, hogy ez ment mindig, hogy kell, és hát persze ez felém is jött mindig a családba, hogy ha én keresztény vagyok, akkor nekem így és így kell viselkednem. Később hallottam meg, hogy erre van egy olyan szó, hogy törvényeskedés, és sajnos ez nem, és sajnos a hívő keresztény gyülekezetekre mondták ezt kicsit gúnyolódva, pedig ez bizony-bizony úgy van, hogy mindaz, amit ugye az előbb felsoroltam példának, az öltözködés, hogy vasárnap mit szabad, nem szabad, így szabad, hogy szabad. Emlékszem, hogy mindig mesélte édesanyám, hogy az én dédnagyapám nagypénteken ott nem ettek húst, ugye hát evangélikusok csak nagypénteken nem esznek húst, és a nagymama mindig, vagy dédnagymama mindig ráütött a kezére a nagypapának, hogyha hozzá akart nyúlni a húshoz, de azért este, amikor már lement a nap, azért már ők ettek húst, tehát. Szóval voltak ilyen szabályok, ami, és tudom, hogy nálam is megkérdezi édesanyám, hogy ugye nem eszel nagypénteken húst? Megmondom neki őszintén, hogy én finomat szeretek enni mindig. Úgyhogy az, hogy most húsból van-e, vagy nem húsból, az már egy másik kérdés. Úgy hányszor okozunk mi ezzel szenvedést egymásnak, amikor valaki háta mögött, vagy ilyeneket susmorgunk, vagy magunkba gondolkozunk, és rögtön falat építünk egymás között, és falat építünk a között az ember között, és Isten között. Legalábbis olyan falat, hogy amit ő nem fog tudni átugrani, és nem is Isten építette oda, mert ő lebontotta a falakat. És hányszor okoznak mások nekünk ezzel fájdalmat? Amikor jöttem ide az alkalomra a hétfőn, akkor Zoli bácsi látta, hogy mosolygok, és így rákérdezett, hogy ez most állarc, és hát őszintén mondhattam akkor is, hogy ez nem. De őszintén mondhatom azt is, hogy nekem nincs póker arcom rajta, minden meglátszik, és én sokszor tapasztalom magamon azt, hogy olyan savanyú képű keresztény tudok lenni, akinek semmi nem tetszik, és ez rögtön látszik az arcomon. Azt hiszem, hogy ez nagyon komolyan megítélt Isten, és egy olyan ige segítségével ad nekem ebben most már fokozatosan gyógyulást, amit nemrég olvastam. Tudjuk, hogy mi az a parancsolat, vagy két parancsolat, amitől az egész törvény függ, és a proféták? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ott van, oda teszi, azt hiszem Lukácsnál szerepel ott egyedül, vagy lehet, hogy Mátélen, most nem is emlékszem, hogy ezen függ az egész törvény és a próféták. A sorrend. Ugye nem arról van itt szó, hogy valami ugye, olyan szeretet, ami langymeleg, langyos, én szeretem az Istent, és ez egy érzés. Megint ugye nem érzésről van szó. Ott van, hogy teljes elmédből, teljes erődből. Ebben benne van az is, hogy cselekszem is azt, amit megértettem. És akit szeretek, a fele barátomat, amit teszek, azt azért teszem, mert az ő javára van. És amit én cselekszem, mindent azért teszek, hogy az én Uram gyönyörködjön bennem. Nem? Ha én szeretem az én Uramat, akkor mindent megteszek azért, hogy ne okozzak neki fájdalmat. És onnantól kezdve már nyilvánvaló, hogy helyre kerülnek szépen lassan nyilván az ilyen kérdések, hogy az öltözködéstől kezdve a szabad napjaimnak a felhasználása, a pénzem felhasználása, ezek mind-mind szépen így a helyére fognak kerülni. De az első kérdés, hogy én vajon szeretem-e annyira az én Uramat, hogy én mindent lenyeseget, hagyom, hogy ő lenyesegessen pontosabban rólam, ami neki nem tetszik, és ami neki fájdalmat, vagy bántást, vagy szomorúságot okoz. Legyen ez akármilyen kedves dolog is, akármilyen látszólag jó dolog is. A másik, amit röviden csak említenék szintén, mert ugye erről lehetne az elég sokat beszélni. A másik, ez a más Istenek nevében szól. Ezzel kapcsolatban egészen konkrétan sok mindenről lehetne beszélni. Én szeretnék egy kicsit az úgynevezett keresztény irodalomról beszélni. Szándékosan tettem oda azt a kis szócskát, hogy úgynevezett. Ugyanis sajnos a keresztény kiadók és a keresztény mondjuk evangélikus akár, de bármilyen felekezetű iratterjesztésekben, könyvesboltokban, gyülekezetekben nagyon sokféle és nagyon vegyes kiadványokat adnak el keresztény címszó alatt. És ezt nagyon szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy ezt nagyon válogassuk meg, hogy mit olvasunk, mit adunk tovább, mit ajánlunk. Három könyv az, ami a látókörömbe jutott az elmúlt, hát mondjuk elmúlt talán két évben, folyamatosan több könyv is. Egyet elhoztam, elrettentésképpen egy-két dolgot felolvasok belőle. Sajnos azt lehet tapasztalni ezeknél a könyveknél, hogy vannak olyan könyvek, amire azt mondom, hogy olyan értemben langyos, hogy első látásra nem mond semmi olyasmit, ami az igével ellentétes lenne, de ha az ember ismeri az Isten igéjét, és erre szeretném a testvéreket fölhívni, hogyha olvasunk egy könyvet, akkor nézzük meg, hogy mi az üzenete, és hogy nem mond-e ellent az ige üzenetének. Ha ellent mond, akkor az nem keresztény könyv. Bármilyen kiadó adta, és bárki írta is. Az egyik ilyen könyv, amit mostanság egy barátom a kezembe adott, nem tudom, hogy ki hallotta az öt szeretett nyelvről. Ki hallott erről testvérek közül? Azért van, aki hallott róla. Én azt hallottam most valakitől, hogy ezt már jegyes oktatásnál is használják ezt a módszert, mert hát valljuk be, hogy ez egy pszichológiai módszer. Aki ezt írta, ezt a könyvet, illetve több könyvről van itt szó, ez egy amerikai baptista igehirdető, illetve ő pszichológus is egyben, úgy hívják, hogy Gary Chapman, a könyveknek az a címe, hogy Istenre hangolva, egymásra hangolva, kamaszokra hangolva, stb. Ezt nem hoztam most el, de mindegy könyvben azt taglalja, leírja, hogy minden embernek megvan az a szeretet nyelve, amin keresztül ő be tudja fogadni a szeretetet, és hogy akkor lesz jó egy házasság, egy gyerek-szülő kapcsolat, hogyha akár bármilyen emberi kapcsolat, hogyha én megtalálom azt a nyelvet, amin az illető beszél, legjobban ért, és azon keresztül adom neki a szeretetemet, és viszont, és hogy Istennel is a kapcsolatunk akkor lesz jobb, és akkor lesz bensőségesebb, hogyha megértjük, hogy mi a mi szeretetnyelvünk, és azon keresztül beszél hozzánk Isten, és azon keresztül válaszolunk neki. És megmondom őszintén, hogy az egész könyv, mondjuk én unalmasnak tartottam, az mondjuk egy dolog, alig tudtam, nem tudtam végigolvasni, de amikor leír ilyeneket, nekem rögtön igék ugrottak be, meg sok minden más is persze, de például ilyenek, hogy fel is írtam ide, ugye mit mond János apostol a levelében, amikor volt egy ilyen példa, hogy van egy házaspár, és akkor a férje az mindig szép szavakat mond a feleségének, mert az ő szeretett nyelve az elismerő szavak. És a feleség pedig szeretet nyelve pedig a szívességek, és ő ezért nem érti, azért hidegültek el egymástól, mert ő azt várná a férjétől, hogy segítsen neki a háztartásban, a férje meg azt várná, hogy beszéljen hozzá szép dolgokat, és dicsérje, és mit tudom én, mondjon neki szépeket. És akkor eszembe jutott az, hogy mit mond János? Gyermekeim, ne szóval és ne nyelvvel szeressetek, hanem cselekedettel és valóságosan. Hát szét lehet választani azt, hogy én valakinek mondok, persze, hogy mondok dicsére szavakat, hogy nem mondanám, hát az mindenkinek jól esik. De azzal együtt én úgy szeretem, hogy én segítek neki, és figyelem, hogy neki mire van szüksége. És azzal együtt persze, hogy szüksége lesz arra is, amit itt felsorol a könyv, egyéb más dolgokat is, hogy szükség van arra, hogy ajándékozunk néha, meg minden egyebekre. Tehát azért mondom, hogy figyeljünk az igére, ismerjük az igét, tanuljuk az igét, ahogy beszéltünk róla, és vessük össze azzal, amit olvasunk. Volt egy másik könyv még, azt csak említeném, érinteném. Nem tudom, van egy ilyen kis sárga könyvsorozat, vagy narancssárga sorozat. Talán Csendes csodák a neve, nem vagyok benne biztos, de különböző, azt hiszem az a neve, különböző hívő, vallásos embereket interjúkötet, interjúvol meg a szerző, hogy meséljenek az életükről és a hitükről. Ebből nekem megvan egy kötet Cseri Kálmáról, az egy hiteles könyv, azt ajánlom mindenkinek. Aztán kezembe jutott egy másik, egy neurológus professzort interjúvolt meg a szerző, Prony Tamásnak hívják, hát az valami tragédia. Tehát amit ez az ember hisz, az minden csak nem biblikus és nem Isten szerint valós. Az utolsót mutatnám meg, mégis akkor tényleg abba hagyom, mert inkább beszélgessünk minél többet. Nem tudom, hogy ki ismeri, mert szintén úgymond sikerkönyv a kereszténység körében, mert így nevezik egyébként ezt a más pszichológus által írt könyv, oda van ráírva, hogy az előző sikerkönyv szerzője írta ezt a könyvet is. Nem tudom, kinek ismerős ez az Anthony de Mello nevezetű. Így néznek ki a könyve, ilyen betűkkel vannak írva így a borítója. Ilyen könyveket írt, csak azért mondom, mert láttam ezt több gyülekezeti tag kezében is, láttam evangélikus konferenciákon, kitéve sokfelé. Ilyeneket írt, hogy szárnyalás, a szívébredése, forrás fakad, a szeretet útja, stb. Vagy ilyen egy perc bölcsesség, a csend szava, talán ez a legismertebb, talán nem tudom. Hát testvérek, komolyan, én erről írtam egy cikket az Evangélikus Életben 2 éve, vagy beírtam, mert annyira felháborodtam, hogy ilyesmit, ezt a gyerektől kaptam, egy diákomtól, én nem veszek ilyet magamtól, de egy diákomtól kaptam, és 2 év után elolvastam, mert mondom, megnézem, hogy mi ez. Csak hadd idézek belőle egy-két érdekes dolgot. A címét, igen, bocsánat, Úton Isten felé. A test és a lélek gyakorlatai, mint alcím, ez talán már kicsit árulkodik, de nem mindenkinek. És hát mondom, van, aki lelkesen olvassa, sőt, emlékszem, hogy az egyik iskolai áhítaton az egyik lelkész még idézett is ettől a szerzőtől. Igen, itt felírtam egy-két oldalszámot, tényleg csak elrettentésképpen, hogy mi található manapság az úgynevezett keresztény könyvpiacon. Következő. Ja, tudni kell elől a szerzőről, hogy ő Indiában élt sokáig, mint jezsuita atya, és hát azért ott elég komoly befolyás alá került. Egy evangélikus lelkésztől tanultam, mondja ő, akinek különös adománya volt arra, hogy közvetítse Jézus Krisztusnak, a feltámadt Úrnak a megtapasztalását azokkal, akik kapcsolatba akartak kerülni vele. Amennyire vissza tudok emlékezni, ezt módszere a következő volt, ugye megint módszer. Tegyük fel, hogy valaki ezzel ment hozzá. Kapcsolatba akarok kerülni a feltámadt Úrral. A lelkész elvezette őt egy csendes sarokba, lehúnyták a szemüket és imádkoztak. A lelkész ilyesmit mondott, hallgassa figyelmesen, amit mondok. Jézus Krisztus, a feltámadt Úr most itt van velünk, hiszi ezt? Igen, hiszem. Most valami olyan megfontolni valót adok, amit nehezebb lesz hinni. Nem kell megváltoznia ahhoz, hogy megkapja a szeretetét Krisztusnak. Nem kell megjavulnia, vagy elhagynia a bűnös útját. Nyilvánvalóan akarja, hogy megjavuljon, és mindezt nem kell megtennie ahhoz, hogy megkapja a szeretetét, és elfogadott legyen. Szerintem folytatja, hogy akkor igen, érzi, hogy itt van a jelenlétében. Persze, itt van, érzem, és minden ilyesmi. Vagy milyen üdvösséget hoz Jézus? Azt az üdvösséget, amelyet 2000 évvel ezelőtt Palesztinába vitt. Meggyógyítja a fizikai, érzelmi és lelki betegségeket. Ennek eredménye pedig béke testvéreinkkel, Istennel és önmagunkkal. Jézus neve, ha azt hittel ismételjük, betegségeink és sebeink felett gyógyít. Jézus nevének ismétlése magával hozza valamennyi bűnünk bocsánatát is. És még egy utolsó, csak itt mondok, aztán tényleg befejezem. Ha Herodes és Pilátus megtértek volna, bizonyára megbánták volna azt a szerepet, amit a kínszenvedésben betöltötte. Aztán pedig dicsérték volna Istent, hogy ilyen szerepet játszhattak, amelyből következett Krisztus halála és feltámadása. Én ennyit szerettem volna mondani. Testvéreket szeretném akkor hallani, mert én már eleget és talán kicsit sokat is beszéltem, hogy mit tapasztaltatok, akár ebben a kérdésben, amit itt legutoljára felvetettem, akár saját életetekben ezzel az engedelmességgel kapcsolatban, hogy ott vagytok-e a helyeteken, mi az, ami kimozdított, és mi az, ami visszatartott. Vagy az ige továbbadásával kapcsolatban. Ki az, aki úgy érzi, hogy szeretne hozzászólni, és továbbadni bármi?